Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kuzmányi István, diakonus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, örülök, hogy itt van, jó napot kívánok.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, önt is.
Szeretnék egy rövid magyarázatot kérni arról, mi az a diakonus, mert az Új Emberben azt olvasom, hogy az nem minipap, meg nem szupervilági.
Hanem ez egy pontos körbeírása. Jézus Krisztus az egyházi rendet, amikor megalapítja, akkor három szintje van ennek, van egy diákonus, egy pap és egy püspök. A diákonus az a szolgáló Krisztust jelképezi. A szentmisében szentmisét nem mutathat be, de az evangéliumot például mi olvassuk fel.
A püspök bal, meg a, vagy a jobb keze, a másik meg a pap.
Hát mondhatnám úgyis, hogy két bal keze, de nem. Tehát jobb oldalán, mindig a püspök jobb oldalán és bal oldalán közvetlenül a diákonus foglal helyet az ünnepi szentmisén.
Ott volt a Szentpéter téren egész végig. Leírható bárhogyan egy rádióban az a hangulat, ami ott volt a konklávé alatt?
Hát részletekben igen, tehát hogy tényleg semmihez nem hasonlítható élmény. Hát először is, ha azzal kezdjük, hogy az első nap ugye fekete füst volt, nagyjából mindenki azért, aki a szíve mélyre tekintett, azt látta, hogy fekete füst jön. Tehát nem volt olyan statisztika a modern korban, hogy ne fekete füst jött volna elő, és hát teljesen megtért a Szentpéter tér olyan emberekkel, akik azért jöttek, hogy kvázi nem lesz eredmény. És hát ott gondolkoztam én is, hogy te jó ég, hát mi ez a kvázi csoda, hogy ennyi embert érdekel a, már elnézést, hogy ilyet mondok, a semmik. Tehát tudjuk azt, hogy úgy megyünk haza, úgy feszünk le, hogy nincs pápa. És aztán, mikor eljött a következő nap, ugye volt azért egy közhangulat, meg így beszélgetve vatikanista újságírókkal, akik nagyon közel vannak a kuriális bíborosokhoz, mindenki mondta, hogy hát, ha gyors forgatókönyv van, akkor van egy név, aki majdnem biztos, hogy ő lesz, mert akkor nagyon könnyen meg tudtak egyezni, de azért senki nem várta azt, hogy az első, tehát kvázi az első teljes napnak a délutáni ülésszakának az első szavazásán. Ez meg is történik, mi is kint voltunk, épp mondtam a kollégának, hogy jelentkezünk be a közösségi felületünkre. Ugye mindenki csodálta azokat a gyönyörű sirályokat, előtűnt egy kis bébi sirály, és pont David Attenborough-nak volt a 99. születésnapja, és gondoltam, hogy elsütöm a poént, hogy biztos neki kedvez még a jó Isten is, meg minden, hogy így órákon át sirályokat nézünk, ahogy etetik a anyuka, apuka a kicsi sirály.
Itt a kémény mellett.
A kémény mellett, és mondtam, hogy egy másik vágókép miatt menjünk már el a konciliációnak a végére, az angyalvárhoz, hogy legyünk egy kicsit színesebbek, és akkor egyszer csak elindult a fehér füst. Róma teljesen megállt, a buszoktól kezdve mindenki elkezdett dudálni, volt, aki cigánykereket vetett, és mindenki elkezdett futni, de tényleg, mintha életéért futna a Szentpéter tér irányába, és hát pillanatok alatt megtelt a tér.
Ilyenkor a téren állók azok kitapintható valahogy, hogy mire gondolnak? Gondolnak egy személyre, szurkolnak, arra gondolnak, hogy jól sikerüljön a választás. Mire szokás ilyenkor gondolni?
Hát ugye egy picit úgy is fogalmazhatnám, hogy apák nélküliek lettünk. Ugye úgy is fogalmaztuk meg magunk nagyon sokan katolikusok, keresztények, hogy az az együttérzés hangja, amibre olyan nagy szükségünk van magánemberként, vagy akár társadalomként a világban, az úgy elhalkult Ferenc pápa hazaköltözésével. Látszott, hogy nagyon felfokozottan figyelte, nem csak a katolikus, hanem szerintem az egész világ. Mindenkinek volt egy emléke, egy gondolata Ferenc pápáról, és ugyanez volt kézzel kitapintható ott a téren, hogy várjuk azt, hogy újra legyen földi egyházunknak egy vezetője, hogy ez a hang, ami a béke hangja, az együttérzés hangja, ez újra megszólaljon, pláne egy olyan világban, amikor mondom, ebből talán nagyon-nagyon kevés van.
Világújságírói kezdik már összerakni, hogy nagyjából mi történhetett bent, ahol elvileg egyikünk sem lehetett jelen.
Igen, ez egy érdekes.
Ez érdekes. Szabad ezeknek bármilyen hitelt adni, vagy hát az aprólékos munka előbb-utóbb el fog vezetni a nagy titokhoz, hogy hogyan születik egy pápa?
Hát azon túl, hogy mi örültünk annak, hogy megvan az új pápa, persze elindultak a találgatások, most ugye ilyen-olyan sajtóorgánumok megírják, hogy szerintük ez hogy volt, van egy tuti tipjük, hallották ezt-azt. A nehézség az, hogy egy nagyon szigorú pápai dokumentum szabályozza a választásnak a menetét, a konklávi menetét, ami kimondja, hogyha onnan bárki bármit kivisz, és ugye ott csak azok a bíborosok voltak jelen, tehát nincs jelen titkárság, nincs jelen sajtó, hogyha ők onnan bármit kivisznek, a legsúlyosabb egyházi büntetés szabódik ki rájuk kvázi, hogy önmagától beálló kiközösítés alá esnek. Szóval hát ezek azért Istennek szentelt emberekről beszélünk, akik nem csak úgy oda tévedtek erre a választásra, vagy valaki nem oda küldte őket. Én közelről ismerve ilyen bíborosokat, én kételkedek abban, hogy ők ezt így elmondanák.
Később beszélhetnek róla, amikor az élményeikről beszélnek, és konzekvensen kérdezik őket, nyilván aki közel kerül egy bíboroshoz, meg fogja kérdezni, hogy milyen volt a pápa választás. Akkor már, és abból összeállhat egy mozaik, hogy kilépett vissza, milyenek voltak a szavazati arányok, vagy nem fog összeállni.
Nagyon jó a kérdés, mert hogy az, hogy milyen volt, tehát kvázi hangulatában arról beszélhet, de arról, hogy az első fordulóban X kapott ennyit, Y kapott amennyit, arról ő nem beszélhet. Csak is kizárólag egy feltétele, hogyha a pápa feloldja a titoktartásról. Modern korban erről emlékünk nincs, hogy valakit feloldott volna. Pápa, vagy nem tudunk róla.
A választásnak a sebessége az számít. Az előzetes tippek azok voltak, hogy lassú lesz, gyors lesz. A jó Isten tudja, hogy milyen lesz, és a végén ez jött be.
Pontosan. Ugye statisztikailag magam is utána ástam, és kimutatható volt, hogyha a 20. 21. századi pápákat vesszük, akkor az átlagszám az 3 nap. Hogyha az utolsó 4 pápát vesszük, akkor ez 2 nap, és ha a legutolsó 2 pápára tekintünk, akkor ez 24 óra. Valóban azért a közhangulat, mondom, Rómában az volt a nagyon-nagyon hozzáértő bíborosokkal néha beszélgetve, hogy egy ember körül azért formálódott valamicske. Nem volt egyértelmű. Ez igen, tehát akit megírták, én is ezt hallottam tényleg, akikkel együtt utaztam akár Ferenc pápa oldalának idején a eukarisztikus kongresszusra, vagy Szlovákiába, őket hivogattam én is, és ők is mondták, hogy ha ez gyors lesz, akkor majdnem biztos, hogy megvan a konszenzus, és akkor a bíboros államtitkár személye körül rajzolódhat ki ez a gyors konszenzus, hiszen ő egy minden oldalról elismert, elfogadott ember, és valóban nagyon sok bíboros úgy ment be, akár mondjuk a Svédország első bíborosa, aki egy nagyon komoly emberről beszélünk, a többiek is azok persze, hogy ő mondta, hogy hát bizony ő egy hosszú konklávére számít, hiszen ennyire színes, ennyire mondjuk globális sosem volt a bíborosi testület. És bevallom őszintén, hogy most megoszthatok egy ilyen kulisszatitkot, tehát amikor feljött ilyen hamar, úgymond a fehér füst, én azért ennek szurkoltam, mert hogy úgy éreztem, hogy azért a mai világban fontos lenne egy ilyen kvázi jel, hogy lám, a bíborosi testület ilyen hamar meg tudja egyezni. Bennem is bennem volt az, hogy amit hallottam sokaktól, hogy akkor valószínűleg egy Péter nevezetű úriember lesz az az első név, amit kimond a protodiákonus ezen a bizonyos erkélyen.
Amikor azon spekulálunk nagyon világi módon, hogy a gyorsan előálló konszenzus ez a legjobb, vagy olyan jelölt körül összpontosul, aki a legkonszenzusosabb jelölt, akkor rossz úton járunk?
Hát szerintem az, hogy azért ez egy több, mint konszenzus, hiszen 2/3-ról beszélünk, mert hogyha mondjuk 50%-ról kéne beszélni, talán azt egyszerűbb lenne összehozni. De az, hogy egy ennyire tényleg jó értelemben vett színes testületről beszélünk, akár korban, akár földrajzi elhelyezkedésben, ennyire soha nem volt reprezentálva tényleg az egész világ. Tehát Myanmartól, Közép-Afrikáig, Kelet-Timórig, tehát nagyon-nagyon sok helyről jött most bíboros, és az, hogy ők valóban 2/3-ban, ami tényleg egy óriási szám, úgyhogy van, aki ismerte korábban a másikat, és van, aki nem, hiszen hát a Myanmari bíboros volt itt Budapesten, de mondjuk a közép-afrikai bíboros nem sokszor járt, talán egyszer sem Budapesten. Tehát, hogy vagy akár Rómában is nehéz vele összefutni, hogyha nem kuriális bíborosról beszélünk. Tehát, hogy benne volt azért az is a levegőben, hogy ez inkább egy hosszabb konklávé lesz.
A megválasztott pápa életkora, amely viszonylag fiatal, 69-70 év között van, ez számít egy pápa választásnál? Az ember világi fejjel azon gondolkozik, hogy ha tartós pápát akarnak, akkor egy fiatal embert kell megválasztani.
Hát ugye ez is nagyon sokszor persze statisztikailag számíthat, mert értelmszerűleg az életkor azért behatárolt egy ember életében, de nagyon sokszor voltak már meglepetések, tehát ugye a 23. Jánosról azt tartották, hogy majdnem biztos, hogy ugye 1-2 évig lesz, ehhez képest több mint 5 évig volt, ő az egyik legnagyobb formátumú pápa a 20. században, aki elindítja a második vatikáni zsinatot, tehát hogy abszolút nem volt benne az ő megválasztásában az, hogy ekkora változásokat hoz, tehát hogy Igen, statisztikailag vannak behatároltságok, az életkor önmagában behatárol, de hát azért meglepetések mindig vannak, ahogy véleményem szerint ez a döntés, ez a, az új pápának a személye is egy abszolút meglepetés.
De mi lesz ilyenkor a Vatikán belső szerkezetével? Mi lesz ilyenkor Pietro Parolinnal?
Ugye jelen pillanatban azt tudjuk, hogy a pápa a megválasztását követő következő nap idéglenesen mindenkinek a mandátumát, gondolok itt világi értelme úgy mondanánk, hogy minisztériumok, mi úgy hívjuk, hogy dikasztériumok, azoknak a teljes vezetőségét megerősítette, és azt mondta, hogy ő most szeretne egy kicsit még az imádságra, elcsendesedésre, elmélkedésre koncentrálni, és ahogy megyünk előre az időben, úgy látjuk majd, hogy ezek az emberek cserélődnek, vagy pedig maradnak. Jelen pillanatban úgy döntött a pápa, hogy mindenki marad.
Az első pillanatban, amikor 14. Leót megválasztották, elindult a lázas keresés a korábbi nyilatkozatai iránt. Aztán jött az erkélyről elmondott beszéd, aztán jött az első szentmiséje, azóta már találkozott újságírókkal, tehát már vannak friss adataink is. Milyen következtetést lehet levonni a katolikus egyház irányáról ebből a hatalmas adattömegből? Folytatódik a Ferenci út, vagy nem?
Hát ugye először is azt szeretném szögezni, hogy mindig próbáltam magamnak is azt megfogalmazni, hogy én semmiképpen nem egy Ferenc pápa klónt várok. Mert hogy eddig is az összes pápa, az mindegyik a maga nemében egy egyéniség volt. Amiben viszont közösek, az a, egyértelműen az egyház tanítása, és mindenki a saját személyiségének megfelelően azért súlypontokat elhelyezett. Óriási meglepetés szerintem az nem okozott, hogy akár mondjuk vegyük a béke kérdését. Tehát, hogy ő már az első beszédében egy olyan cizellált megfogalmazást adott, egy olyan jelzőszerkezetbe helyezte a békét, hogy nem csak úgy általában beszélt a békéről, és nem is csak teológiailag, hogy ez a feltámadt Krisztus béké, hanem azt mondta, hogy ez fegyvertelen, alázatos és álhatatos. Hát ezek úgy eléggé feladják akár a politikusoknak is a leckét, hogy itt tényleg nem csak arról van szó, hogy itt letesszük a fegyvert, hanem hát bizony egy olyan folyamatban kell részt venni. És hogyha tényleg azt nézzük, hogy II. János Pál felszólalt az első kuvaiti bombázás után rögtön, 16. Benedek a II. Iraki háború idején Ferenc pápára meg hát emlékezzünk, akár a szíriai válság kirobbanásakor, akár az ukrajnai válság kapcsán, hogy kérlelhetetlenül, tehát, hogy mondhatnám úgy is, hogy nincs olyan pápa, és szerintem nem tudtak volna olyan bíborost megválasztani Szent Péter utódának, akire azt mondhatná egy politikus, hogy hátradőlhet, és egy kellemes tárgyaló partner lesz, mert esetleg nem szólal fel egy háború ügyében.
De egy pápa által kimondott béke, még hogyha jelzős szerkezetben is van, az mennyire hasonló egy politikus által kimondott békéhez? Azért kérdezem, mert épp a Magyar Kuríron olvasom Erdő Péter, egy bíboros primás magyarázatát, amikor arról beszél, hogy nem egy politikusi békét mondott 14. Leó, hanem egy krisztusi békét mondott. Ugye, tehát a kettő között biztos, hogy van különbség.
A pápa ugye több szereplős, tehát egyfelől ugye a katolikus egyház, a látható katolikus egyház úgymond feje. Ugye a feje természetesen Jézus Krisztus, de ő a földi helytartója. És ő az apostoli szentszék és a Vatikán államnak a feje, tehát kvázi, mint egy államfő is megjelenik. De ő szerintem a világ és akár a hallgatók szemében egy erkölcsi tekinté, és erre próbáltam utalni Ferenc pápa szavának az elhalkulásával, ami a földi életének a végével bekövetkezett, hogy igenis szerintem fontos, akár Budapesten, akár Peruban, akár a Szentföldön, egy kereszténynek, vagy egy nem kereszténynek, hogy van egy ember, aki tekinté, aki véleményünk szerint is egy erkölcsi tekinté, és valaki akár közelebb van a Jóistenhez, akár távolabb, hogy végre valaki kimondja határozottan, hogy legyen béke, hogy ez így már nem mehet tovább, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogy a palesztinok, nem tudom, lemészárolják az izraelieket, vagy utána az izraeliek aránytalanul erre válaszolnak. És úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek a szívét ez eltalálja, ez az együttérző hang, és szerintem ez egy olyan erő, amit szavazatok árán, tehát politikai szavazatok árán nem lehet elnyerni.
De ambíciója lehet 14. Leónak, hogy az ő hangját a döntési helyzetben lévő politikusok is meghallgassák? Abban van egy olyan kockázat, hogyha nem hallgatják meg, akkor a pápai tekintély is csökkenhet, amennyiben annak a politikai térben van jelentősége.
Ez akkor áll fent, hogyha ő olyan szinten közvetlenül beleavatkozik egy tárgyalásba. Most mondok egy példát. Tehát ugye tudjuk azt, hogy talán holnap után Isztambulban lehet, hogy lesz az a bizonyos nagy találkozó. Hogy ő most bejelentette volna, hogy ő is elmegy, felül a gépre, megteheti, pápa mindent megtehet, és ő is kér egy széket az asztalnál, és lehet, hogy azt mondják, hogy hát ne gyere, vagy gyere, de nem lesz eredményes, akkor valóban az ő, akár ez az erkölcsi szava, ez elkezd erodálódni. De onnantól fogva, hogy ő is azt mondja, hogy figyelemmel kíséri ezeket a folyamatokat, akár a küldöttje révén, legyen ez nuncius, vagy akár egy másik ember, jelen van ezekben a folyamatokban, már pedig a Vatikán ezekben mindannyiszor jelen van, az ENSZ-től kezdve minden egyes fórumon, és mondom, a világ odafigyel, az embereknek a szívében rejlő hang, amit nagyon sokszor nem is mondunk ki, az szerintem egyezik a pápa által kimondott szóval. Ez adja szerintem az ő erkölcsi tekintélyét.
De honnan lehet majd megállapítani 14. Leó pápa irányát? Láttuk az erkéről elmondott beszédét, volt egy saját maga által celebrált szentmise, beszédeket tart. Ebből kell majd valahogy összelegóznunk? Vagy lesz valami hivatalos dokumentum ez a pápai program? Vagy
hát ugye kifejezetten az első beszéde, az mondhatjuk úgy is, hogy egy mini programbeszéd minden pápának. Ugye ezért is fontos, hogy mik azok az első szavai. Ezért például nem mindegy, hogy amikor tőlem többen megkérdezik, akár politikusok is, hogy itt tényleg egy USA-béli, Egyesült Államokbeli pápáról beszélünk, és hajrá USA. Hát mondtam, hogy ezt azért nem merném így kijelenteni, azzal együtt, hogy ott született, azzal együtt, hogy az angol az anyanyelven, hiszen ő volt a pápák történetében az első, akiről emlékünk van, hogy megszólalt az olaszon és a latinon kívül más nyelven, és ez bizony a spanyol volt. És nem az Egyesült Államok bélieket köszöntette, hanem a perújakat és az ő volt egyházmegyének a tagjait. Tehát ez például egy nagyon fontos jel, hogy ő a perifériáról érkezik, ahogy Ferenc pápa szerette ezt így nevezni. Ugye Perúról, hát szerintem Magyarországon ugye maximum az inka vagy egyéb örökséget ismerjük, de hát sem fociban, sem egyébben nem nagyok, és lám, hát ő fontosnak tartotta, hogy spanyolul, és már pedig a perújak azt mondják, hogy ez a speciális spanyol dialektuson szólalt meg, amit csak ők értenek úgy, ahogy. Tehát, hogy ez például szerintem kifejezetten fontos jelzés volt. A másik, én magyarként ott szinte kétszeresen felújongtam, mert hogy ugye Budapesten, amikor itt volt Ferenc pápa, ugye kétszer is 19-ben ugye Csíksomjón, aztán 21-ben Budapesten, a Hősök terén, utána pedig a Kossuth téren. Mindannyiszorra beszélt például nem csak az, hogy járjunk együtt, hanem hogy a Lánchidat állította elünk, hogy legyünk hídépítőek. Hát és ő aztán háromszor is kiejti ezt a kifejezést, hogy legyünk hídépítőek, és a másik embertre így tekintsünk. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos irányok, amiket ő ott kijelentett, és akár a béke embereként is, ahogy megszólal.
Van arról valamilyen, akár történeti, akár anekdotikus adat, hogy a pápa jelöltek, a bíborosok, azok szoktak arra készülni, hogy ők lehetnek a pápák? Tehát elképzelik magukban, hogy milyen nevet fognak választani, ha rájuk esik a választás? Hát elképzelik, hogy az első erkélybeszédben milyen nyelveken fognak megszólalni? Mert az annak nagyon pontosnak kell lennie. Pontosan. Mert utána milliók fogják elemezni, még egyszer megnézni, meg rádióműsorokban fognak róla beszélni.
Hát annyit tudok mondani, hogy majdnem biztos, hogy senki nem úgy indul neki az életbe, akár papnak, mert ugye mindenki papként kezdi ezt a pályát, akiből pápa lesz egyszer, hogy ő pápa szeretne lenni, tehát ilyennel még nem találkoztam. Püspökkel se nagyon, tehát hogy az biztos, hogy erre úgymond, mint egy politikusi pálya, szerintem nem lehet jól felkészülni.
De Prebosz Bibrosztap testvérei azzal ugratták, ha most megjelent sajtóhírek szerint, igen, hogy te akarsz lenni a pápa, igen, mert mindenkinek megmondta, hogy mi a helyes irány.
Az egy nagyon szép történet, de ugye akár budapesti látogatására, hiszen itt volt 23-ban, most azért olvastam olyanokat, hogy valaki már akkor tudta, hogy hát ezek bevallom őszintén egy picit így engem megmosolyogtatnak, de nagyon szépek tényleg ezek a történetek, hogy ő már nem tudom, vasalódeszkán áldoztatott, és tudta magáról, hogy pap szeretne lenni, de azt hiszem, ilyet nem jelentett ki a testvére, hogy
azt tudta magáról, hogy pápa. Akar
lenni. De, és akkor hát ettől mi úgy hívjuk ezt, hogy kegyelem, hát azt hiszem világiasan ilyen flow élménynek is mondhatnánk, hogy azért ez ad egy olyan felhajtó erőt, hogy mi tényleg hiszünk abban, hogy ezeket a bíborosokat a Szentlélek vezeti, hiszen mondom, ott a téren, amikor ő kijött erre a bizonyos áldások erkélyére, akkor ugyanaz ütötte mindenkit szíven, mint amikor második János Pál kijött, vagy Ferenc, hogy senki nem adott. Ezért szó szerint, azt hiszem tegnap jött ki az Inforádión is volt erről egy cikk, hogy a nagy fogadóirodák ugye lógatják az órukat már, hogy nagyon kevesen tippelték, meg is nagyon kevés pénzt tettek rá. Tehát, hogy tényleg minden szinten az látszott, hogy ő úgymond nem volt a kiemelt esélyesek között. És hát ugye utána, amikor ő kimondja az igent, onnantól fogva, hogy a teljes jogú pápa lesz, és bevonul abba a bizonyos könnyek szobájába, ahol van rá hát most nem tudom mennyi, 5-10 perce, hogy megírja ezt a beszédet. Tehát őt valóban, amit mi kegyelemnek, vagy világiasan, nem tudom, flónak nevezhetnénk, hát az az a felhajtó erő, ami tudjuk, hogy akár egy vizsga helyzetben is sok minden olyat kimondat velünk, ami ott volt az agyunkban, vagy a szívünkben, hát és ezeket mondja el. De természetesen azért nem előzmény nélkül, hiszen ő is valahonnan jön, van egy előtörténete. Tehát nem úgy jött, hogy jelentkezett, hogy én szeretnék pápa lenni, hanem végigjárta, hogy ő pap volt, misszionárius volt, aztán rendi vezető volt, visszakerül püspöknek Peruba, és utána pedig még hát egy közel másfél évet tölt a Vatikánba, mint úgymond kuriális bíboros.
Felkészíti-e a katolikus egyház bárhogyan is a papjait arra, hogy adódhat úgy, hogy pápák lesznek? Mert hogy elláttam egy fényképen Prevost bíborosnak a szerzetesi szobáját, abban egy darab ágy van, egy darab éjjeli szekrény van, meg egy darab biblia van.
Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Röviden azt mondhatnám, hogy nem, hosszabban meg azt mondhatnám, hogy igen. És mondom, itt az Istennek szentelt élet. Tehát ez, amiről a pápa is beszélt, ez a hídépítő szerep. Tehát, hogy szó szerint a pápa, ugye mind a mai napig birtokolja ezt a Pontifex Maximus címet, ami a római császári korból van, azaz a legfőbb hídépítő. És azért, ha valaki elmegy egyszerű keresztényként templomba, és ő oda szenteli az életét, és azt mondja, hogy ő Krisztus követő életet él, és ugyanazt megteszi diákonusként, papként, püspökként, bíborosként és később pápaként, ugyanezt csinálja, csak picibe. Tehát mondhatnám azt, hogy ha bár nem leveg a szem előtt senkinek, hogy ő belőle pápa lesz, vagy nem nagyon találkoztam még ilyennel, de ugyanez a kis Pontifex Maximus, ez ott van mindenkinek a szívébe, hogyha én tényleg Krisztust követem, akkor nem mondhatom azt, hogy én nem szeretnék közelebb lépni a jó Istenhez, és nem szeretnék közelebb lépni a másik emberhez.
Hogyha Krisztust követi, akkor mennyi lehetősége marad a pápa, mint ember szabad akaratának? Tehát egy ilyen bonyolult helyzetben, amikor nehéz megmondani, hogy mi a jó döntés. Azt is nehéz megmondani, hogy akarod, hogy mi a jó kérdés.
Hát ugye a katolikus egyház tanításának szentírásból és szent hagyományból levezetve, tehát a szabad akaratnak maximális helye van, a pápák esetében is. Ő is eldöntheti. Persze vannak, amik behatárolják, most mondok egy bagatell példát, ugye napokkal ezelőtt jött elő az olasz egyházi sajtóban, mi is ma lehoztuk, hogy konditerembe járt. Hát majdnem biztos, hogy ma már nem tudott ugyanúgy elmenni abba a konditerembe, mert értelemszerűleg a sajtó hada ott van. Tehát ezek a földi dolgok úgymond behatárolják, vagy hogyha moziba ment, akkor valószínűleg holnap nem tud elmenni már ugyanígy moziba. De viszont ugyanazok, amik eddig foglalkoztatták, hogy ő tényleg az egyik oldalt, a szentírás, másik oldalt, a szent hagyományból, de viszont két lábbal a földön járva elment akár misszióba az emberekhez, azok a tapasztalatok, az a lelkiség, amivel ő eddig élte az életét, hát az abszolút nem változott meg, csak hát az változott meg, hogy most már kvázi egy új életet kezdett, egy új névvel, hát és ugye ezt a nevet sem tippelte meg senki. Mindenki azt mondta, hogy lehet, hogy harmadik János Pál lesz, lehet, hogy 17. Benedek, lehet, hogy második Ferenc, de azt, hogy egy pápa óriásnak a nyomába ered kvázi a névválasztásával, arra senki nem tippelt.
14. Leó. Mit jelent a névválasztás?
Hát először is ugye egy olyan elődnek a nyomába ered, amire ugye senki nem tippelt, mert tényleg akár vatikáni újságírói körökben is mentek ezek a tippek, hogy valójában az új pápa, még Ferenc pápa is viccelt ezzel, hogy lehet, hogy majd jön egy 24. János a sorban majd, vagy. Ugye 13. Leóról azt érdemes tudni, hogy ő úgymond a modern kor pápája. Ő a szociális tanításnak, az egyházban a szociális tanításnak úgymond a sarokköve. Tehát onnantól fogva beszélünk modernkori értelembe vett szociális tanításról, és ugye legtöbben a Rerum Novarum enciklikát, az új dolgok szó szerint ezt jelenti ez a címről írt, és olyan aktuális dolgokról írt több mint 100 évvel ezelőtt, amit ha most felütünk, akkor és munkavállalók vagyunk, akkor hát megdobogtatja a szívünket.
A munkásoknak meg kell adni azt a bért, amiből képesek normálisan élni.
Pontosan. És ugye az enciklika az egyháznak azzal a sajátos látáskörével néz rá, amivel Ferenc pápa is ránéz a környezetvédelemre, a teremtésvédelemre, mert az egész embert egységként tekint. És azt mondja, hogy az Isten arcuságunk, hogy az Isten bennünket megteremt, meghív bennünket egy kvázi ilyen társteremtővé, hogy folytassuk az ő munkáját. De ezt csak akkor tudjuk csinálni, hogyha van szó szerint munkánk. Ha minden nap felkelünk, és valamiben értékesnek érezzük magunkat, és ez adja az önbecsülésünket, és másfelől ezért kézzelfogható pénzt kapunk, amiből el tudjuk tartani a családunkat. És hogyha ebbe a folyamatba valahol megakadás van, mondja 13. Leó, akkor hát sérülnek ezek a jogok. És ezért mondja az, hogy igenis van sztrájkjog. Igenis van, ad meg a munkásnak a megfelelő bérét, és ehhez teszi hozzá már pont tegnap a sajtó munkatársai előtt is erről is beszélt többet között 14. Leó, hogy a legnagyobb kihívás ma a mesterséges intelligencia, hiszen hány hír van arról, hogy akár a bankszektorban a mesterséges intelligencia révén emberek tömegei vesztik el az állásukat. Tehát amikor arra gondolunk, hogy csak a gyermekünk egy szakdolgozatot már úgy állít össze, vagy egy verselemzést, hogy nem veszi a fáradtságot. Mert mi azt mondjuk, hogy az alakít. Tehát, hogy értem szerint bármilyen munka, akár a tanulás, az az emberi lelket, az hat ránk, hiszen nem csak a számítógép dobja ki a végeredményt. Úgyhogy ez egy olyan kihívás, amire hát úgy látom, hogy az ő személyében és az ő tanításában már a kezdetektől egy határozott választ kapunk.
Mit számít az, hogy egy amerikai angol anyanyelvű, de perui állampolgár is az új pápa? A nagyon eltérő tapasztalatokat hozza be?
Én szerintem jó értelemben véve egy olyan globális tapasztalattal rendelkezik, hiszen a világ egyik legnagyobb hatalmának a szülötte, de mégis elmegy úgymond a perifériákra, egy olyan helyre, ahová, mondom, nekünk magyaroknak szinte azontól létezik Peru, nagyon sok tapasztalatunk vagy gondolatunk nincs. Hát ugye fociban sem jók ezek a szegény perújak. És mégis most idejön egy olyan ember, aki szerintem ugyanazt a nyelvet beszéli, mint amit Ferenc pápa beszélt. Tehát, hogy akár 2019-ben volt egy pán-amazóniai szinódus a Vatikánban. Hát ez úgy ment végbe, hogy nagyjából a magyar sajtó mellett, és hát mi is hoztuk a cikkeket, de hát most annyit elárulhatok titokként, hogy hát nem a legolvasottabb írásaink voltak, mert hát mondtuk azt, hogy hát Amazónia hol van hozzánk képest, de ott is erre a globális emberképre vagy istenképre alapozódott az egész szinódus, hogy miért van az, hogy ott az embereket kizsákmányolják, miért van ott korrupció, miért nincs az embereknek megfelelő ivóvízük, miért van az, hogy kivágják az erdőket. Tehát, hogy habár ezek így darabjaiban minket is érintenek, mert nem mondhatjuk azt, hogy a globális felmelegedés minket nem érint, de hogy mégis menjünk már akár a teremtéstől végig egészen a jelenig, hogy mi az, amire Ferenc pápa azt mondta, hogy ez a gazdaság öl, és hogy megállj, ne menj tovább, és úgy látom, hogy ugyanezt a fonalat viszi tovább Leó pápa.
De lesz elég kapacitása, ha a nagy problémákkal küzdő globális délfele fordul a mi világunkra is? Itt fogynak a katolikusok, ott nőnek a katolikusok.
Szerintem ez is egy nagyon jó kérdés. Én pont amiatt, hogy ő több mint 10 évet volt az Ágoston rendnek a vezetője Rómában, és Ferenc pápa nem véletlenül, mondhatnánk úgy is világiasan fogalmazva, hogy az ő karrierjét tovább lendíti, hiszen miután visszamegy Rómából Chicagóba, akkor elviszi őt Peruba püspöknek, és onnan hívja meg a Vatikánba, ahol már egy teljes vatikáni gépezetben dolgozik bő másfél éve. Tehát akár Ágoston rendi generálisként, ugye generális azt jelenti, hogy az egész világon, tehát Perútól Japánig, az összes szerzetes rendnek az ágostonosoknak a kérdésével foglalkozik, szó szerint oda megy, elutazik, megtapasztalja, elolvassa, megérinti a problémát. Tehát én hiszem azt, hogy, és akkor erre rájön egy egyház kormányzati tapasztalat, hogy ő nevezi ki azokat a püspököket, a pápa nevezi ki, de ő készíti elő azokat a püspöki kinevezéseket, ami akár Magyarországon történik. Tehát végignéz akár életrajzokat, végül ott is szó szerint akár végig tapogatja így lelkileg, hogy mi is az adott egyháznak a milyen kihívás előtt áll. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel így megfűszerezve az ő élete, hát így most tényleg eljutott arra pontra, hogy nem csak Dél-Amerikára, hanem talán Európa, nem, hogy talán, biztos vagyok benne, hogy Európára is gyógyírt tud egy picit nyújtani.
A szerzetességi tapasztalat az egy pápánál az egy plusz, tehát egy olyan ablak, amit egy nem szerzetes pápa nem lát. Mit jelent?
Hát ugye egy szerzetes az még inkább elkötelezett. Ugye egy Ágoston rendi szerzetes, ez egy tipikus kolduló rend. Tehát ő, mondhatnám azt is, hogy olyan még mélyebb kapcsolatban kerül. Tehát ugye vehetnénk egy szülő-gyermek kapcsolatot, ilyen az Isten és a pap és a szerzetes közötti kapcsolat. Látjuk azt, hogy mindenkinek az élete teljes lehet akár úgy is, hogy egy picit mondjuk távolabb van a szüleitől, de látunk olyanokat, akik közelebb vannak, és ebből egy plusz energiát tudnak mondjuk kinyerni ebből a kapcsolatból. Ugyanígy tudnám leírni, hogyha valaki világi papként vagy szerzetesként kötelezi el magát a már említett hídépítésre, akkor ez adhat akár egy olyan plusz karizmát, ami másnak akár a szolgálata miatt nincsen, hiszen egy plébános az egy földrajzilag lehatárolt helyre szól az ő küldetése, egy lehatárolt ember csoporthoz, míg egy szerzetes, ha bár hasonlóan indul, egy nagyon kis földrajzi területre szól a küldetése egy kis létszámú emberhez, de hát látjuk pont a pápa esetében, hogy ő Chicagóból szinte azonnal Peruba kerül, és ott elkezdi azt a missziós munkát, amire egy szerzetes végképp ráteszi egy életét.
Ha feltételezzük, hogy nem egy ferenci klón 14. Leó, de az irány nagy vonalakban nem fog változni, akkor van értelme annak a kérdésnek, hogy egy pápa mennyit tud a katolikus egyház irányán faragni, és kettő pápa mennyit tud, ha az irány nem homlok egyenest ellentétes, módosítani a katolikus egyház irányán?
Ugye a tanítás az fix, tehát hogy egyik pápa sem módosított a krisztusi tanításon. Vannak finom hangulások, mondok egy példát, Ferenc pápának talán a legkézzelfoghatóbb ilyen tanbéli változtatása, hogy azt mondta, hogy mi korábban a katekizmusunkban az volt, hogy megfelelő, nagyon súlyos indok esetén, ha valakit halálra ítélnek, mert olyat követett el, akkor végre lehet hajtani ezt a döntést. És Ferenc pápa azt mondta, eljutott arra a tanítási pontra, de már korábban 16. Benedek, 2. János Pál, 6. Pál is megnyilatkozott ebben az irányban, hogy nem lehet még akkor sem elvenni, hiszen az emberi méltóság, amihez akár a munkát is ugye az előbb kötöttük, az a fogantatástól az elmúlásig, amikor jó Isten azt mondja, hogy magához hívja az embert, csak ő teheti meg, mi emberek, az utolsó pillanatig, ahogy az Isten nem adja fel velünk kapcsolatban, mi se adhatjuk fel, hogy akár egy rabló sorozatgyilkos is megtérhet, és a szívét megérintheti valami. Tehát, hogy ilyenfajta változtatások voltak Ferenc pápa idején, de mondom, a tanításban ő is abszolút ugyanazt mondta. Én azt tudnám mondani, hogy mint amikor a költőkről beszélünk, hogy van-e szükség, hát hiszen van nekünk Arany Jánosunk, Pilinszkink, nem tudom, valaki Kassák Lajos szereti, hát hogy szükség van ma, már bocsánat, Lackfi Jánostól, szükségünk van egy Lackfi Jánosra, hát akik szeretjük a valóságot, és azt mondjuk, hogy a valóság az több annál, mint hogy egy konzervként megkapjuk, hát hogy a csodában-e? Ugyanarról a dologról, hogy nem tudom, van egy patak, Adi Endrének ez jut eszébe, József Attilának amaz jut eszébe, de nem mondják azt, hogy a patak, nem tudom, anyaga egyéb változik. Én azt mondom, hogy a pápa is ugyanarra a szépségre, ugyanarra a valóságra tekint, ami persze egy, a mi esetünkben mondhatnánk, hogy ez egy kötött tanbéli dolog, hiszen benne van a Szentírásban és a Szent Hagyományban, de ahogy ők ezt meg tudják jeleníteni, ahogy ők erről tudnak beszélni, hát pont bíborosoknak, mikor arról beszél Leó pápa, hogy legyünk világító tornyok. De nem olyan értelemben legyünk világító tornyok, hogy ez egy épített valóság, hanem hogy a mi személyes életünk, és tegnap ezt hozzáteszi az újságíróknál is, hogy az sem mindegy, hogy egy újságíró hogyan közvetíti az igazságot, hogy valóban tájékoztatni szeretne, valóban útba szeretne, őszintén igazítani, vagy befolyásolni szeretne minket. Tehát, hogy ez abszolút nem mindegy.
Miből lehet majd megítélni, hogy Ferenc pápa milyen utat választ? Lesz-e egyfajta megnyilatkozása, vagy össze kell állítanunk a nyilatkozataiból, a beszélgetéseiből?
Szerintem igen, tehát én nagy tételbe mernék fogadni, hogy nagyon hamarosan, akár még az idei év második felében lesz egy olyan enciklika, ami a pápa esetében egy legfőbb tanítást jelent írott formában, ugye körlevélnek nevezzük magyarul ezeket az enciklikákat, ami akár a mesterséges intelligenciáról direktben fog hozzánk szólni, és érinti azokat a kérdéseket, amikről már korábban beszéltünk, hogy ez hogyan befolyásolja nem csak a keresztény ember, hanem mindannyiunknak az életét.
Mit kell kezdeni a katolikusoknak egy enciklikával? Mit kezd vele az egyházmegye, a főegyházmegye, az helyi ország püspöksége? A pápa szava szent, ha jól értem.
Hát úgy szent, hogy a legszentebb szó az Jézus Krisztusé, a Biblia és a szent hagyomány alapján, de ahogy a költők példájánál mondhatom, tehát hogy ő mégis a kornak a szemüvegén keresztül, hiszen ahogy Ady Endre benne élt egy 19.-20. században, értemszak Pirinszki János később élt, és Lackfi János meg ma él, ugyanúgy 13. Leó leírja, jól érzi az ipari forradalom idején, hogy veszélyben van az embernek a méltósága a munkán keresztül, és úgy közelíti meg. Ő azt mondja, hogy a mai kor kihívása a mesterséges intelligencia, ugyanezt az emberi valóságot kezdi ki, és ő, hát most neki az a dolga, az a feladata, hogy a szentírás és a szent hagyomány alapján egy szép, mondhatnánk úgy versben megfogalmazza számunkra azt, hogy hogyan tudunk erre a kihívásra, hogy feltárja a problémát, és krisztusi módon hogyan tudunk mi erre válaszolni.
Szoktak-e a pápák a világegyház népszerűségével törődni, vagy az igazsággal szoktak törődni? És azt kell elmondani. Az néha kellemetlen.
Egyértelmű, hogy az igazsággal. Tehát itt megint visszautalnék arra, hogy ugye amikor szó volt akár a választás kapcsán, konklávé kapcsán, hogy itt különböző erők, hogyan hatnak világpolitikai erők, és utólag minden megszépül, de hát mondom, második János Pál, amikor kiállt az első kuvaiti bombázás után, amit mi a CNN-en keresztül ugye a fotelből néztük, és én Bután még lelkesedtem is érte, hogy te jövőig a tévében látom, hogy hogyan bombáznak, és nem is foglalkoztam vele, hogy emberek meghalnak, és vasárnap a Szentatya pedig mondta, hogy hát ez nem egy színházi mutatvány, ott emberek szenvednek, ott emberek halnak meg.
Fel kell hagyni az erőszakos képek kommunikációjába.
És hát ugye akkor, ha jól emlékszem, az idősebb Bush volt az elnök, hát abszolút nem volt egy kellemes hang számára.
A szinodalitás útján haladunk tovább. Ezt is mondta Leó pápa. Ez pontosan mit jelent? A szinodalitásról, ha én jól megfigyeltem, viszonylag kevés szó folyt Magyarországon, a nyilvánosságban, az általános nyilvánosságban.
Ugye a szinódus az, tehát egy meghallgatást, együttjárást jelent, hogyha, de ugye ez is egy kicsit ilyen költői képnek hat. Tehát azt jelenti, hogy az egyházban ugye különböző, nevezük úgy, struktúrák vannak. És Ferenc pápának az volt a szándéka, hogy ha bár nem ő találja ki ezt a szinodalitást, csak ugyanúgy előveszi, és újra, mondhatnánk úgy is, hogy újra értelmezi ezt a szinódust, hiszen 6. Pál a II. Vatikáni zsinat után ugye vannak rendes szinódusok, de ő azt mondja, hogy egy kicsit térjünk vissza az alfához és az omagához, Jézus Krisztushoz, és kezdjünk el egymással beszélgetni. És ugye amikor elindultak az egyes szinódusok, legyen az családszinódus, legyen az amazóniai szinódus, legyen az ifjúsággal foglalkozó szinódus, vagy magáról a szinódussal is tartott szinódust Ferenc pápa, akkor azt mondta, hogy vigyük le ezt akár a plébániák szintjére is, hogy legyen a Vatikán oldalán nyilvánosan elérhető ilyen kérdőíves valami, amire bárki, tehát és még ugye nem kellett benyújtani egy keresztlevelet, tehát hogyha valaki erről hallott és véleménye volt valamiről, oda akár beírhatta, és akkor ment tovább ez a fórum a püspök szintjéig, aztán ment a egyházmegyék szintjéig, a püspöki konferenciák szintjéig, és ilyen ezért is volt az, hogy meg lett hosszabbítva egy évvel, mert hogy Ferenc pápa azt mondta, hogy ezt az utat nem szabad elsietni, ennek a szinódusnak az útját, és valóban üdítő volt, hogy akár az első beszédében a pápának, akár a bíborosoknak mondott, szinódusi aulában mondott beszédében, ő kiemelte külön ezt a témát, hogy ő szeretne ezen az úton tovább menni.
De mire való a szinódus? Mert én jól olvastam a szinódusnak az egyik Magyarországon megjelent dokumentumát, az nem egy vitafórum, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, utána hazamegy, és megy minden a régiben, hanem az valami más. De mi ez a más?
Ugye ez a más, az általában, tehát vannak különböző, tehát tematikus szinódusokról szoktunk beszélni. Már említett akár fiatalság, akár akár szinódusról szóló szinódus, akár a családról szóló szinódus, hogy azt mondja a pápa, hogy nézzünk rá közösen, akár a család ügyére, hogy ez válságban van. Miért? Tehát ugyanúgy, ahogy 13. Leó ránéz a munkára, de az emberen keresztül globálisan az egyház is elővesz időnként ilyen fontos témákat, csoportokat, és azt mondja, hogy nézzünk rá globálisan erre a kérdésre. Ne csak azt mondjuk, hogy itt fáj. Fáj az, hogy kevesebb család van. Persze, ezek is mind fontosak. De hogy jutottunk el idáig? Istennek mi volt a terve ezzel? Mi van a Szentírásban? Hogyan látják ugyanezt a kérdést Amazóniában? Hogyan látják Európában? Hogyan látják Japánban? És a végén pedig a Szentírás és a Szent Hagyomány fényénél alakítsuk ki közösen azt, és ugye a végén odáig jutunk, hogy a pápa kiad erről aztán végül egy dokumentumot, ami akár változtatásokat, kötelező erejű változtatásokat is hozhat.
Milyen típusú kötelező változtatásokat rendelhet el egy pápa? Akármit csinálhat?
Most túlzásokkal élve persze, de azt mondanám, hogy bármit. De mondanék egy példát, tehát például az amazóniai szinódus, amire mondom itt Európában talán kevesebb fény vetült, ott például elmentek egészen addig, hogy hát itt van ez a perui egyházmegy, a sihájói egyházmegy, onnan jön Prevost bíboros is. Ennek a területe háromszor akkora, mint Pest megye területe. Van összesen 101 néhány pap jelenleg erre az egyházmegyére. Ott van az Andok, nehezen átjárhatóak. Ott például kulcs szerepet játszanak azok a civil emberek, legyenek férfiak, vagy legyenek akár nők, akik a papnak úgymond a kinyújtott karjai, akik elviszik vasárnapról vasárnapra Lóháton, Szamárháton, három napi járás után, mert mondom, ezek tehát nem magyarországi földrajzi viszonyokat gondoljunk el, ők tartják ott a hittant, és hát pap van, hogy egy hónapba egyszer, vagy két hónapba egyszer. Hát ugye ezért is látjuk, hogy amikor a püspök is elindul, láttunk ilyen lóhátos képeket a korábbi püspök, Prevostról, és akkor a szinódus rávilágít erre a folyamatra, hogy igenis nagyon fontos abban a térségben az, hogy ezeknek a személyeknek a szerepe megerősödjön. Hogy őket akár még nagyobb szintre emeljük, és hát megpedzik azokat is, tehát a szinódusi atyák, hogy ezek a férfiak, a viri probátik, akik szó szerint azt jelenti, hogy kipróbált férfiak, tehát akik már hűséggel végzik ezt a feladatot, esetleg őket akár szentségi rangban, de ezt most az amazóniai térségről beszélnek, szenteljük-e pappá? Felvetik ezt a kérdést, és erre mondjuk Ferenc pápa mondhatta volna azt, hogy oké, akkor az amazóniai térségben ezek a kipróbált férfiak legyenek pappá szentelve, de ő például nem mondta ezt ki, azt mondta, hogy jó ez a gondolkodás, majd gondoljuk akár tovább.
Mennyire gyors egy gondolat átmenete a magyar, de hogy is a katolikus világegyházban? Szóval kell sietni, hogy gyorsan holnapra egy döntést kell csinálni?
Nem. Egy nagy anyahajóhoz hasonlítanám, egy tengerjáró óriási nagy anyahajóhoz. Tehát amikor fordul az egyház is bármelyik irányba, akár a halálbüntetés kérdésére, ha visszaemlékezünk, amit példaként hoztam, az is mondom egy hatodik Páltól induló folyamat, és mire Ferenc pápa kimondja, hogy ez a katolikus egyház tanítása szerint nem lehet emiatt valakit megfosztani az életétől, bármit is követett el, hát ez egy hosszú-hosszú évtizedes folyamat.
Ez egy stabilitási kérdés, vagy a döntések megrágásából, jellegéből következik, hogy ez csak így
inkább működhet? Utóbbi, mert hogy értelemszerűen ezek komoly kérdések, ugye nem arról van szó, hogy most cseri paradicsomot szeretjük-e holnaptól, vagy pedig a normál, nem tudom, hamburger paradicsomot. Tehát, hogy ezek végtelenül komoly kérdések, és nem lehet rájuk választani, de viszont ezzel szemben ott állnak. Tehát például a mesterséges intelligencia az olyan szinten gyorsította fel az életünket az elmúlt két évben, hogy itt majdnem biztos, hogy nincs hat évünk nincs erre. Ezért gondolom azt, hogy miután ő már két beszédével is ezt súlyponttal elmondta, szó van arról, hogy magánbeszélgetésekben is súlyponttal ezeket érintette, ezért én nagyon bízom benne, hogy különböző szinteken, akár mondom egy enciklika szintjén nagyon-nagyon hamarosan egy tanítást, egy iránymutatást kapunk ebben.
hogyan dolgozik a pápa, kik dolgoznak a keze alá. Nem tudom elképzelni, hogy mindennel ő mikromenedzserkedne, tehát a mesterséges intelligenciától a szentségi kérdésekig pontosan mindennel ő foglalkozna. Kell, hogy legyenek olyan munkatársai, akiknek a produktumában maradéktalanul megbíz. Ez hogy néz ki?
Pontosan, hogyha veszünk egy példát, ugye Ferenc pápa is ugye a környezetvédelmi, úgy hívjuk ezt, hogy teremtésvédelem, aktuális égető problémáira pont a párizsi klímacsúcs előtt reagált a Laudato Si enciklikájába. Ugye az ő szívében ott volt ez a gondolat, ő hozta meg a döntést, hogy erről szeretne, és ott van egy dikasztérium, aminek az élén most ugye azt mondtuk, hogy ő is egy pápa esélyes Turkson bíboros állt, akinek hát az egész csapata ezzel foglalkozott, hogy globálisan ránéz erre a kérdésre, hogy valóban hogy jutottunk el idáig, hogy felmelegednek a vizeink, az éghajlat, és hogy az embernek a szerepe ebben mi. És akkor persze tudományos emberek, hiszen hát nekünk magyaroknak különösen kedves, hogy a pápai tudományos tanácsnak a tagja Karikó Katalin. Tehát akár egy mondjuk tudományos kérdésben, hogyha holnap mondjuk a vírusok terjedéséről a pápa szeretne egy globális ránézésű enciklikát kiadni, majdnem biztos vagyok belőle, hogy Karikó Katalin véleménye alátámasztaná, és megkérné, hogy akkor ezt a szakkérdést kérlek dolgozd ki, azt összeolvassák, és ebből lesz a szentírás és a szent hagyománynak a fényében egy pápai dokumentum.
Tudományos kérdésben a tudósok mondanak véleményt, hitbéli kérdésekben pedig a pápa, és a kettőt így egyeztetik össze?
Hát úgy, hogy a végén a pápa adja ki, tehát az ő nevében, és mondom így a szentírás és a szent hagyomány fényénél, de természetesen ő saját felelősségével élve megkérdezi ezeket a tudósokat, hogy igenis kérlek, mondd el, hogy a tudomány mai állása szerint hogy van ez a történet. Ezért van az, hogy akár a COVID idején is egyértelműen ezen tudósok véleménye alapján nyilatkozott meg a szentszék.
Pápának matematikus diplomája is van. Ez előny egy pápánál, amikor egy gyönyörű, de hideg és a többségünk által bevallottan nem értett tudománynak a mestere.
Hát én matematikában gyenge vagyok, de hajlok rá, hogy a költészet eszközével nézek rá, hogy az is, ha bár a kettő, meg kettő az négy, de amikor eljutunk akár egy egyenlet megoldásához, van, aki egy úton jut el, van, aki egy másik úton, persze ez bonyolultabb egyenletekről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy az ő az a fajta, látszik, hogy az a fajta munkaalázat, illetve a képeken tényleg egy alázatos embernek a benyomását kelti a pápa, akár hogyha megnézzük a Budapesten töltött idejét és az arról készült fotógalériánkat. Én azt tudom mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy az, hogy ő neki van egy matematikus, mondhatjuk így, agya, az segíti abban a fajta álhatatos munkában, amiben azért egy pápának szüksége van rá, de én nem zárnám ki a költészetnek azt az útját, hogy egy megoldásig ő egy olyan úton fog eljutni, akár a mesterséges intelligencia kérdésében, ahová csak és kizárólag ő tud egyedül eljutni.
Utolsó kérdésem, van-e valami lajstrom arra nézve, hogy mit tesz jóvá vagy nagyjá egy pápát a világegyház történetében? Nyilván visszafele menet lehet mondani, előre nem.
Ha történészként tekintünk rá, akkor valóban ugye el kell múlni a több évtizednek, de az biztosan láthatjuk, hogy azon túl, hogy mondom, mindegyik bíboros, aki most ott ült a Sixtus kápolnába, mindenki Istennek szentelte az életét, mindenki arra szentelte az életét, hogy az Istent és az embert, az Istenit és az emberit közelebb hozza, de az biztos, hogy egy nagyon-nagyon jó, mondhatnám így is, ajánló levél az a fajta. Tehát, hogy ő akár világi végzettsége van, elmegy misszióba, aztán Rómában egy rendnek a legfőbb vezetője lesz, aztán visszamegy püspöknek, nem Amerikába, Peruba. Aztán majdnem két évig vezette egy nagyon fontos vatikáni dikasztériumot. Tehát azt tudom mondani, hogy az ő élete abszolút abba az irányba mutat, ahová ő most eljutott.
Köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Kuzmány István diakonus, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, főleg azért, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg, anélkül, hogy külön keresni kellene. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.